Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A hétvégén a házigazda elefántcsontpart győzelmével zárult le az Afrikai Nemzetek Kupája. Az afrikai kontinens bajnokság egy hónapig tartott, itt Magyarországon viszont kevésbé lehetett jól nyomon követni az eseményeket, már csak azért is, mert hazai tévétársaság nem közvetítette a mérkőzéseket. Néhány évvel ezelőtt azért ez másképp volt, az Eurosporton lehetett például látni az összes találkozót. Ezen az Afrika kupán csak a döntő hétvégét, a finálét és a bronzmeccset lehetett nyomon követni hazai televíziós társaság hullámhosszán. Aki viszont az egy hónapos afrikai futballünnep alatt az érdekességekről, statisztikai adatokról szeretett volna tájékozódni, annak könnyű dolga volt. Mindösszesen rá kellett keresnie a Mesebeli Afrika nevű Facebook oldalra. Ott tényleg a különböző adat dömpingektől, érdekességektől kezdve mindennel találkozhatott, és itt is van velünk a Facebook oldal szerkesztője, Miskolci István. Szervusz, üdvözöllek a műsorban.
Szia, én is üdvözlök mindenkit.
És rögtön kérdezném is, hogy nem csak szerkesztője, hanem alapítója is ennek az oldalnak?
Igen, így van. Hát egy személyes üzemeltetője vagyok ennek az oldalnak. Ez egy ilyen hobbi projekt igazából, egyéb munkáim meg teendőim mellett csinálom. Én most már egyébként több mint 10 éve, úgyhogy tényleg ilyen hobbiszerű, és főként a Afrika kupák és világbajnokságok alatt aktívabb, azért a kettő között inkább csendesebb a működése.
És hát természetesen adja magát a kérdés, hogy mi volt az első igazán meghatározó élményed az afrikai labdarúgással kapcsolatban, ami arra vezetett, hogy aztán létrehozd ezt a tényleg párját ritkítóan sok információval szolgáló Facebook oldalt, a Mesebeli Afrikát?
Hát én a generáció vagyok, akinek így az első futballélményei a 90-es évek elejéről származnak, tehát nekem például az első ilyen maradandó futballélmény kölyökkoromból az afrikai focival kapcsolatban az a 90-es világbajnokság volt, ami hát egy meglehetősen szürke és egysíkú futballt hozott, leszámítva a kameruni válogatott szereplését, akik ugye Afrikából elsőként meneteltek el egészen a negyed döntőig, és hát nyilván így tényleg apró kölyökfejjel ez mély benyomást gyakorolt rám, aztán utána nyilván nagyon sok minden történt, nagyon sok minden megváltozott az afrikai futballal kapcsolatban, de aztán amikor elkezdtem blogot készíteni, akkor adódott, hogy ezt a szerelmet manifesztáljam ilyen oldalon.
Fogunk majd beszélgetni általánosságban is az afrikai fociról, annak fejlődéséről, de először azt hiszem az idei Afrikai Nemzetek Kupáját vesézzük ki, már csak azért is, mert tényleg fordulatokban, drámákban egyáltalán nem volt hiány. Kezdjük onnan, hogy a végül győztes elefántcsontpart úgy szerezte meg 3. aranyérmét a kontinens tornák történetében, hogy a csoportjából is alig jutott tovább. Tényleg elképesztő volt, hogy a 3. csoportmeccsen egy megsemmisítő 4-0-ás vereséget szenvedtek az elefántok egyenítői Guinea ellen, és utána talán kuriózumnak számít, hogy menesztették a csapat szövetségi kapitányát, Jean-Louis Gasset, és utána érkezett Emerse Faye, szóval két szövetségi kapitánnyal sikerült végül megnyerniük ezt a tornát. Szerinted mennyiben tudható be az új szövetségi kapitánynak ez a győzelem elefántcsontpart részéről, és egyáltalán meséld el kérlek, hogy végül hogy sikerült akkor a csoport 3. helyén tovább menniük az elefántoknak?
Hadd pontosítsak annyit, hogy Magyarországon nagyon sok helyen így lehet olvasni, hogy kirúgták Gasset, de nem ez történt, hanem ő felmondott. És azóta már elég pontosan tudjuk az ügymenetet is, hogy rögtön ő a meccs után beadta a felmondását, de az elefántcsontparti szövetség próbálta kérlelni, hogy maradjon mégiscsak, mert hogy lehet, hogy még további tudja a csapat legalább a tornát vigye végig, és megkérték, hogy aludjon rá egyet, de ragaszkodott ahhoz, hogy ő nem szeretné folytatni, bármi is történik. Úgyhogy így történt aztán, hogy MS Faye, aki korábban a segítője volt, illetve az U23-as csapatot is egyébként ő irányította eddig elefántcsontparton, ő lett a megbízott szövetségi kapitány, és aztán ő irányította a csapatot a további mérkőzéseken. Hát maga a továbbjutás is valóban elég csodaszerű volt, hiszen mivel a 4-0-ra kaptak ki, ahogy te is mondtad, az utolsó meccsükön, itt pocsék volt a gólkülönbségük, és 3 pontjuk volt összesen, mert hogy Nigériától is kaptak már a csoportkörben, és ugye 24-es torna, 24 csapatos torna, de hát 4 legjobb csoport harmadik ugyan tovább jut, de abban a pillanatban úgy nézett ki, hogy arra is kevés esélyük van, de aztán úgy alakultak a csoportok, a mérkőzések, hogy például Gána is egy egészen drámai hajrában a hosszabbításban elbukta a továbbjutást, és 2 ponttal zárt, így ők hiába lettek csoport harmadik, kiestek, és az legutolsó napján a csoportkörnek volt még egy mérkőzés, ahol Marokkónak le kellett győzni a Zambiát ahhoz, hogy elefántcsontpart egyáltalán tovább juthasson, ott ugye akkor egész elefántcsontpart Marokkónak szurkolt, és egyébként esetleg valaki látta tegnap az ünnepést, vagy a díjátadót, ott is sok helyen megjelent a marokkói zászló, mert hogy azt, hogy hálásak az elefántcsontpartiak a marokkóiaknak azért a győzelemért, hiszen lehetővé tették, hogy továbbjussanak. Aztán ami azután történt velük, az pedig tényleg ilyen teljesen meseszerű, csodaszerű történet. Folyamatosan...
MRSFY változtatott valamit egyébként a taktikán?
A taktikán magán egyébként, vagyis az alapelveken egyébként nagyon sokat nem változtatott. Meg azt is tudni kell, hogy a játékosok többször elmondták így már a menetelés során, hogy Gassinak is köszönhető ez a siker, annak ellenére, hogy ő csúnyán megégett a csoportkörben. És például a 0-4-es meccsről elmondhatjuk, hogy ott is hát gyakorlatilag végigtámadták a mérkőzést, és közel 3-as XG-re nem tudtak a kapubat találni. Tehát a haladó statisztikák alapján 3 gólt kellett volna lőniük, de 0-án ragadtak, és még 2 lesgóljuk is volt, ami ugye nincsen benne a statisztikában. Miközben az ellenfélnek meg gyakorlatilag minden támadásában gól lett. De hát ez egy nagyon pehes és ilyen szörnyű, stresszes mérkőzés volt. De tényleg látszott a csapaton, hogy nagyon, nagyon idegesek végig a csoportkörben, és talán ezüknek is köszönhető volt az, hogy ilyen eredmények születtek. Aztán, ahogy ugye változott a helyzet, főleg, hogy megjöttek az első sikerek, akkor így lejött róluk a teher, és talán felszabadultabbak lettek a folytatásban. És hogy fáj, amit változtatott, tehát egy-két játékost kicserélt egyébként. Annyit megtett, a középpályára behozott egy szervezőt, a klasszikus elefánt csontati középpálya hármasa belé egy rutinosabb játékost behozott szervezőnek, Jean-Michel Seric például, illetve a védelembe váltott egyet, hogy a nagyon fiatal Diomandé helyett egy kicsit kevésbé fiatal Kossumut preferálta ő, a védelem tekeiben Dika mellett, úgyhogy inkább ilyen személyi változtatásokat húzott meg egy-kettőt, és a támadósokban pedig betette például igen a Max Allen Gradelt, aki szintén egy rutinosabb játékos, és egy kis nyugalmat adott talán a korábban a elég ideges fiatal támadóknak, és hát visszatértek a sérültek, és azt is hozzá kell tenni, hogy a csoportkörben ugye Simon Adingra és Sebastian Haller még nem játszhatott a csapatban a sérüléseik miatt, viszont ők az egyenes kieséses szakaszban már igen, és hát aztán ők lettek a főszereplők a döntőben is, úgyhogy nyilván ez is sokat számított neki.
Ez egyenes kieséses szakasz egy Szenegál elleni 8-ad döntővel kezdődött. A Szenegál címvédőként utazott elefántcsontpartra. Véleményed szerint ezen a találkozón csak a hazai pálya miatt lehetett esetleg egy hajszállal elefántcsontpart az esélyesebb, vagy itt borult a papírforma, és azért Szenegált kiáltották ki a bookmakerek esélyesnek a találkozó előtt?
Hát főleg az előzmények alapján itt mindenképpen Szenegál volt az esélyesebb, hiszen ők voltak egyébként az egyetlenek, akik a csoportkörben mindhárom meccsüket megnyerték, de nagyon magabiztosan, tényleg ők egészen magabiztosan meneteltek el a 8-ad döntőig, és a játékik is óvatos volt, de egyben nagyon magabiztos is, de tényleg nagyon úgy nézett ki, hogy ők ezt a meccset hozzák is, és hát úgy nézett, ugye egészen a 90. perc, vagy 80-valahányadik percig, nem is tudom, már a legeslegvégén egyenlített ugye elefántcsonthat el a 86. percben. Úgyhogy a meccset is sokáig úgy nézhetik, hogy a kezükben tartják ezt a meccset is, de hát azt is esetleg elmesélhetjük, hogy van egy ilyen fajta, nyilván ez csak egy játék, de egy ilyen átka a címvédőknek, hogy már ez a 7. torna, ahol a 8 közé se tud bejutni a címvédő Afrika kupán. És végül feltámadt valahogy az utolsó percben elefántcsontpart, és aztán 11-esekkel behúzta azt a mérkőzést, ami amúgy tényleg megmutatja, hogy igazából nem volt nagy különbség a két csapat között, hanem ott a büntetők döntöttek a két gárda között.
Ha már utolsó másodperces, meg utolsó perces egyenlítések, utána a következő negyeddöntős Mali elleni találkozó is megér egy misét, annak a forgatókönyve, hogy a 90. percben ember hátrányban egyenlítettek az elefántok.
Igen, hát az is egy nagyon érdekes mérkőzés volt egyébként, és talán Maliról is elmondhatjuk, hogy ők most már hosszú évek óta az a csapat, akik nagyon ígéretes, nagyon jó, masszív játékot nyújtanak, csak aztán valahogy mindig az utolsó kanyarban elbotlanak a VB selejtezőkön is. Egyébként egy hajszállal maradtak le a VB-ről, és most az Afrika kupán is az igazán nagy siker, az nem sok hiányzott ahhoz. És elefántcsontpartról mondtam már talán, hogy elég domináns játékot játszottak igazából a csoportkörben is, még hogyha az eredmények nem is jöttek, meg utána is, de ilyen 60% fölött volt általában a labdabirtoklásuk. Viszont Mali ellen még a kiállítás előtt is jócskán kevesebbet volt náluk a labda, mert egyszerűen az a nagyon brutálisan erős Mali középpálya így lefolytotta őket. És még emberelőnybe is kerültek, nem véletlenül igen a Mali játékosok, mert kihagytak még egy 11-es mérkőzés elején is, de aztán a második időben végül meg tudták szerezni a vezetést, viszont hát ott már biztos, hogy a közönségnek is hatalmas szerepe volt, aki buzdította tényleg az ember hátrányban küzdő, hajtó, teperő elefántokat, hogy egyenlítsenek, és valóban a 90. percben sikerült, és aztán a hosszabbításban is a 120. percben, mikor már mindenki talán a 11-esekre készült, akkor egy ilyen érdekes góllal sikerült megszerezni a győzelmet, amikor a nagyon fiatal Diakité ugye a kapu előtt egy ilyen akrobatikus sarkazással csapta be a kapust, és úgy került a labda a hálóba, úgyhogy az is hozzasztóan drámai mérkőzés volt. És még talán annyit, hogy ugye két szomszédországról beszélünk, de hát hogy ez egy nagy regionális derbi is volt, és talán 70, pontosan nem emlékszem, a 70-es évek óta egyszerűen Mali nem tudja legyőzni elefántcsontpartot tét meccsen, és ez a sorozat is folytatódott most, úgyhogy volt sztori ott is bőven.
A döntő pedig aztán remek játékot hozott, éppen a Mesebeli Afrika Facebook oldalán olvastam, hogy Elefántcsontpart korábbi 4 döntője egyaránt 0-0-ra végződött, majd utána a 11-es párbajban dőlt el. Hát a fináléban erről azért szó sem volt, végül 2-1-re nyertek Nigéria ellen, hátrányból fordítva, és olvasgatva azért a hozzászólásokat, azoknak a hozzászólásait, akik tényleg az összes mérkőzést figyelemmel követték, hát Nigéria eléggé szintelen szaktalan passzív játékot mutatott, pedig ott van mondjuk a komoly támadó potenciált jelentő Victor Osimhen a támadó gépezetben. Igazságtalan lett volna egy kicsit, hogyha Nigéria nyer?
Hát mindig az az igazságos, ami születik, szoktuk ezt a közhelyet használni. Igen, azt Nigériával elmondhatjuk, hogy igazából nem túl attraktív futballt játszottak, tehát a támadósaik nem tudtak annyira nagyon megszervezettek. Egy olyan szövetségi kapitány van, akinek már régóta kifelé áll a fénája. A legutóbbi VB selejtezőkön ugye elkezdődtek már a 2026-os VB-nek a selejtezői, és az első két fordulóban egyaránt döntetlent játszottak Leszotóval és Zimbabvéval, két olyan csapattal, akik is jutott az Afrika kupára. És hát az nyílt titok, hogy azért nem rúgták csak ki, mert túl magas lett volna a lelépési díj, amit fizetni kell neki. És ezen a tornán is nagyon csúnyán kezdődött a számuk részén egy egyenlítő Gína ellen, ami ugye nem olyan nagyon rossz csapat, de azért a nigériak többet vártak. És ekkor történt meg egy váltás, hogy azért fogta magát, és átállt 5 védőre gyakorlatilag is beállt védekezni, hogy majd előre rúgjuk a labdát a nagy klasszisoknak, a klasszis támadóknak, akik hát ha valahogy megoldják, és akkor valahogy ez elkezdett egyszer csak működni, hogy ilyen nagyon pragmatikusan álltak a meccsekhez. A védelmük az masszív lett, tényleg utána a 4 meccsen keresztül gólt se kaptak, és így bukdácsoltak el igazából a döntőig. Nem voltak ugye az ellenfeleik jobbak náluk, mert ezzel a harcmodorral ezzel ki tudták oltani az ő támadójátékaikat. Anguláit is például, aki előtte pedig a legtöbb gólt lőtte a tornán. Viszont támadásban ilyen nagyon esetleges volt, amit csináltak, és ezt láthattuk a döntőn is egyébként, hogy gyakorlatilag beállt védekezni. Nigéria az első perccel, aztán amikor meg a gólt megszerezték a vezetést, akkor meg pláne nem törekedtek arra, hogy felépített támadásokat mutassanak. Úgyhogy ebből a szempontból igen, nehéz volt kedvelni azt a játékot, amit produkálnak, ez kétségtelen igaz, viszont fantasztikus játékosok vannak a fősoraikban is. Ugye Victor Osimhen leginkább, aki vitte a hátán ezt a csapatot, aki még azért elég fiatal, de hát neki még azért lesz lehetőség esetleg javítani a következő Afrika kupákon.
Kicsit a többi csapatra is rátekintve, véleményed szerint melyik együttes keltette a legnagyobb pozitív meglepetést a tornán, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság elődöntő szereplése az mennyire sorolható ebbe a sorba?
Valamennyire az is egyébként, de azt el kell mondani, hogy minden Afrika kupa előtt el szoktuk mondani, hogy nagyon kiegyenlített Afrikában a mezőny, de hát ezen a torna előtt is egy beharangozóban olyan 12 esélyes voltam föl, aki különösebben nagy meglepetés nélkül megnyerheti a tornát, plusz még olyan csapatokat is, akiktől nem lenne meglepetés, például egy dobogó szereplés, és egyébként pont ez utóbbi kategóriában volt Dél-Afrika és Kongói Demokratikus Köztársaság is, akik aztán oda is értek a bronzmeccsre. Úgyhogy valamennyire nyilván meglepetés, mert voltak náluk nagyobb csapatok is, de azt el tudni kell, hogy nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Nagyon sokat számít, hogy éppen ki milyen formát kap el egy-egy ilyen adott tornára, vagy milyen a sorsolása. És ezért nem volt ez mondjuk olyan nagy szenzáció a kongóiaktól az elődöntőzés, mint hogyha nem tudom, egy Európa-bajnokságon Albánia jutna mondjuk oda. Főleg azért, mert egyébként volt előzménye, de hát azt hiszem 15-ben nyert szintén bronzérmet a Kongói Demokratikus Köztársaság, meg mégiscsak az egyik legnagyobb ország Afrikának 110 millió lakossal. Csak hát borzasztóan nehéz körülmények között élnek abban az országban, és a futballválogatottjukon is ez néha érződik, főleg az infrastruktúrális háttér miatt. De vannak nekik is erős légiósaik, ugye többen is, úgyhogy tényleg jó teljesítményt nyújtottak őtőlük, vártuk, mert náluk majd pont egy francia szövetségi kapitány került a kispadra, amikor elkezdtek feléledni, és a selejtezőket is utána egy nagy hajrával hozták, ez így jutottak ki a tornára, és akkor már lehetett érezni, hogy talán bennük akár több is lehet, úgyhogy ilyen szempontból meg bennük volt, abszolút bennük volt egy ilyen jó menetelés.
A legnagyobb csalódáskeltő teljesítmény, említettük Szenegált, de azért ők tényleg azt hiszem a játékukkal akkor nem okoztak hatalmas nagy csalódást, plusz sújtotta őket ugye a címvédők átka is. De mondjuk a rekordbajnok Egyiptom, vagy éppen az a Marokkó, aki ugye első afrikai csapatként a 2022-es Katari VB-n bejutott a legjobb 4 közé, kit emelnél ki, akiktől tényleg többet lehetett volna reálisan várni?
Igen, hát Szenegált semmiképpen sem sorolnám ide, őket inkább a pehes csapatok közé sorolnám, hiszen amit tudtak, megtettek, tényleg egy banánhéjon csúsztak el. Pekjük volt, hogy legjobb csoportkörös teljesítmény ellenére megkapták elefántcsontportot a 8-döntőben. Az észak-afrikaiakról tudni kell, hogy ők mindig nagyon megszenvednek, hogyha közép vagy nyugat-afrikában van az Afrika kupa, mert ott teljesen más az éghajlat, ugye, mint északon. A forróság az adott, de nagyon meleg van, viszont nagyon páras ez a meleg, nem úgy, mint északon, ahol száraz. És ez nagyon jól kirajzolódott ezen az Afrika kupán, hiszen a négy hagyományosan erős észak-afrikai csapat közül senki se jutott a 8 közé, ketten már a csoportkörben kiestek. Úgyhogy ezt a marokkóinakon is abszolút lehetett érezni, hogy a szufla a második fél időre egyrészt, másrészt pedig főleg a koncentrációban ezek kijönnek, és ott megvoltak nekik is a helyzeteik, de nem tudták gólra váltani őket, mert valami ott a végén mindig becsúszott. Illetve ráadásul Dél-Afrikától kaptak ki, akik nekik egy ilyen mumusuk voltak éppen a selejtezők során is kikaptak már tőlük. Úgyhogy ilyen mentségeket ezeknek a csapatoknak hozhatunk. Akinek nem, de aki tényleg nagyon komoly csalódás volt, az inkább Gána mondjuk, akik már a második Afrika kupán nem jutottak túl a csoportkörön sem, pedig tényleg náluk is számtalan sztárlégiós van, és ilyen futballhatalomnak számítanak.
Igen, ők állandó VB részvevők, gyakorlatilag mondhatjuk róluk.
Sokszor voltak VB-n is, igen, és viszont ők most is elég gyatra játékot produkálnak, amit szintén egyébként betutatunk a szövetségi kapitának, az azóta viszont tényleg kirúgott Chris Hughtonnak, akivel egyszerűen nem működött a csapat, amióta kinevezték őket, szintén a selejtezőkön is már nagyon csúnya eredményeket produkáltak, és hát igazából ott is benne volt az, hogy az Afrika kupa se fog jól sikerülni, de hogy ennyire csúnyán. Ugye az utolsó meccsen Mozambik ellen kellett volna nekik egy győzelem a továbbításhoz, és a 89. percig vezettek 2-0-ra, és aztán onnan lett 2-2 a végeredmény, és így estek ki. Tehát ezt a csúnya összeomlást azért nehéz magyarázni, úgyhogy a legnagyobb csalódásnak én őket nevezném.
Az interjú vége felé kicsit általánosságban kérdeznélek az afrikai futballról. Hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy hát a taktikai érettség, fegyelmezettség terén azért vannak elmaradások, viszont az egyéni képességekben, vagy mondjuk a cselezésekben, cselezések kísérleteinek számában abszolút mondjuk az európai élmezőnyt is verik. Szerinted ez a sztereotíp megállapítás, ez még mennyire érvényes az afrikai labdarúgásra? Vagy már eléggé hasonlít igazából az európaihoz?
Hát ezek a sztereotípiák az Afrika kupákra már egyáltalán nem érvényesek, most már elég régóta. Egyébként a képességekre lehetséges, hogy igen, mert hogy látjuk, hogy mondjuk az európai topligákban is a legjobb cselezők között sok afrikai játékos meg szokott fordulni, viszont az Afrika kupákon ott más harcmodorban játszanak a csapatok, nagyon óvatosak ezeknek az országoknak. Elképesztő, nem is tudjuk felfogni, mekkora jelentősége van ennek az Afrika kupának. Nem tudom, hogyha látott valaki képeket az ünneplésről, vagy akár a korábbi meccsekről, hogy micsoda érzelmeket váltanak ki ezek a mérkőzések, mert hogy ezekben az országokban sportsiker más nem nagyon lehet, mint egy Afrika kupán jó eredményt elérni. Nekik nincsenek olyan más sportjaik, mint mondjuk nálunk Magyarországon, akár a vízilabda, a kézilabda sorolhatnánk, vagy olimpiákon szerzünk érmeket ezeknek az országoknak. Igazából a futball az, ami hozhat sikert, és hát VB-re viszont ugye ott azért a négy közé is ugye most először fordult elő, hogy eljutott valaki, de hát ott sem esélyesek arra, hogy valami nagyot dobbantsanak, hanem az Afrika kupa az, ami marad, és ezért nagyon fontos ez nekik, nagyon óvatosak, sokszor görcsösek, és a harcmodorok is teljesen mások, de hát nem a játékos futball domborodik ki, mint ahogy azt mondjuk esetleg talán régebben néha még igaz volt, hanem sokkal inkább a taktikus játék. És ezt egyébként Marokkó is mutatta a VB-n is, hogy ők egy abszolút taktikus és fegyelmezett játékkal jutottak el a négy közé, és nyilatkozták, ugye többször is, hogy szeretnék ezeket a sztereotípiákat így eltörölni végleg. Úgyhogy ezen a téren, a taktikusság terén biztosan rengeteget fejlődött az afrikai futball, és igen, a VB eredmény nem csak Marokkó miatt, hanem a többi csapat miatt is. Afrika ilyen jól még sose szerepelt a VB-n, ennyi pontot a csoportkörben még sose szerzett, és rengeteg rekordot megdöntöttek. Az mutat talán egy fejlődést, de most a helyszín is nekik félig hazai volt, az is közrejátszott azért. Úgyhogy egy kis fejlődést mutat a többi. Hát, vagy inkább azt mondom, hogy objektív fejlődés az hatalmas, csak relatíve a többiekhez képest, de nyilván közben meg az európai futball még gyorsabban fejlődik, és a felzárkózást azt maximum minimálisnak nevezném, de van, érezhető, és emiatt aztán egyébként az Afrika kupa környékén is érezhető volt globálisan egy ilyen fejlődés növekedése az érdeklődésnek. Magyarországot leszámítva mondjuk, ez igaz, de hogy a világon soha nem közvetítették ennyi országban az Afrika kupát, és például az össznézettsége, ami mérkőzéseknek is meghaladta a 2 milliárdot, ami egy hatalmas, hatalmas szám, ugye a VB volt 5 milliárd, ami az képest elmaradt mondjuk, de az Ázsia, ami szintén egyszerre zajlott, ott 1 milliárd volt a meccsek nézettsége az ilyen különböző mérőszámok alapján, de hogy ez egy hatalmas szám, és mutatja az érdeklődést. Hát nem Magyarországon, sajnos most ebben az egészből, legalábbis a magyar közönségnek a nagy része kimaradt, és talán a sajtó is nem annyira kapta el a fonalat ennek a globális hullámnak, ami kialakult, ez az érdeklődési hullám az Afrika kupa körül, meg a cikkek is inkább a tudatlanságról árulkodtak, amik megjelentek az Afrika kupával kapcsolatban, de globálisan érezhető egy fejlődés, és mind a játékban, ahogy említettem, mind a marketingjében ennek az egész afrikai futballnak.
Reméljük, hogy a marokkói tornát egyébként tényleg lehet majd követni magyarországi tévén, mert az tényleg fura, hogy van egy ekkora nagy globális felfutás, vagy hype egy esemény körül, ami gyakorlatilag teljesen láthatatlan majd, hogy nem Magyarországon. Még két kérdésem lenne így egybevonva a következő VB-re fókuszálva, hogy egyfelől, hogy említetted, hogy zajlanak az afrikai selejtezők, mit gondolsz, kinek van a legnagyobb, mely válogatottaknak van a legnagyobb esélye arra, hogy kijussanak a következő világbajnokságra, és a másik kérdésem, hogy ugye 2026-ban ugye 48 csapat lehet ott a világbajnokságon, mennyivel emelkedik így az afrikaiaknak járó kvóta szám?
90 emelkedik, 5 volt eddig ugye a hely, ami az afrikaiaknak jutott, most 90 emelkedik, illetve még egy pótselejtezős hely lesz, egy ilyen interkontinentális pótselejtezős sorozat, ahol 6 csapat vesz részt, és azok közül 2 jut majd ki a VB-re, de hát hogy mondhatjuk, hogy 9 1/3-ra emelkedik a 5-ről az afrikai kvótáknak a száma, úgyhogy ez nyilván ez hatalmas lehetőség Afrikának, de mint mondtam, elég kiegyenlített a mezőny, de hát, hogy eddig csak 5-en jutottak ki, és ezért hatalmas drámák voltak mindig a selejtezőkben, hogy sokkal több csapat appellált a VB szereplésre, és most akkor ez jelentősen növekszik ez a lehetőség. Viszont én azt várom, vagy azt remélem, hogy nagyon nem fog elmaradni a színvonal attól, mint amit eddig képviseltek az afrikai csapatok, hiszen most, hogyha az eddigi, mondjuk a legutóbbi 5 VB résztvevő mellé kijut még, nem tudom, a már említett Mali, vagy mondhatjuk Egyiptomot, vagy Nigériát, ugye, ami nem volt ott a legutóbbi VB-n, sem elefántcsont tart, most egy két döntős, tehát hogyha ezek a csapatok jutnak el még mondjuk egy VB-re, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy sokkal gyengébbek lennének, mint azok, akik legutóbb ott voltak. Úgyhogy én azért reménykedem benne, hogy hozzák azt a színvonalat, esetleg még a fejlődést, amit szoktak. Most ugye nem lesz azért hazai pálya nekik, messze lesz az Egyesült Államok, illetve hát Kanada és Mexikó, úgyhogy nem lesz például mögöttük akkora szurkolótábor, mint amekkora Katárban volt. Úgyhogy ekkora nagy sikert nem is várok egyébként, hogy a 4 közé jusson valaki, de hogy a 9-ből mondjuk 1-2 jusson tovább a csoportból, az már az afrikai futballnak, tekintve a hátteret, a gazdasági és az infrastruktúrális hátteret, az afrikai futballnak már hatalmas siker, hogyha valaki tovább jut a csoportkörbe, és mondjuk a 16 közé is bejut. Így helyén kell kezelni ezeket az eredményeket, viszont afrikai nézőponttal nézve ezek hatalmas sikerek akkor is, hogyha globálisan ez mondjuk eltörtül. Nyilván a világ legjobb csapatai az brazilok, az argentinokhoz, meg az európai klasszis gárdákhoz, ezek nem érnek föl ezek a válogatottak, de számukra az is nagy siker, hogyha mondjuk tovább jutnak a csoportba, vagy akár a 16 közé is esetleg.
Az elmúlt percekben a Mesebeli Afrika nevű Facebook oldal szerkesztőjével, alapítójával, Miskolci Istvánnal beszélgettünk itt a Sportértékben. További szép napot kívánok, szia!